Ezúttal nem a küldetésünk van című sorozatunk részeként, mert annak folytatásával megvárjuk a testvéreinket. Viszont azzal a témával, amit hoztam elétek, szeretném folytatni a múlt héten megkezdett gondolatsort. Múlt héten ugyanis a világképünkről és annak a formálódásáról volt szó. Azt láttuk, hogy Pál és Barnabás egyszer csak bekerül egy olyan közegbe, ahol arról kell biztosítaniuk a köréjük gyülemlet sokaságot, hogy ők nem istenek. És annak a görög városnak és a lakosainak az egész világképét kellett felülírniuk az evangéliummal, hogyha helyreáll a világképük, akkor helyreáll minden az életükben. A világképről és a hozzá kötődő magatartás formákról beszéltem múlt héten, és ezt szeretném ma tovább vinni, amikor az érzelmeinkről, a vágyainkról és az ehhez kötődő életgyakorlatunkról szeretnék beszélni. Péter második leveléből tehát. Péter második levelének az első fejezetéből kettő rövid verset szeretnék olvasni, mégpedig a harmadik és negyedik verseket. Így hangzik tehát az élő Isten szava Péter második levelének első fejezetéből a harmadik verstől. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Atyánk, hogy a te igéd annyira mély, olyan gazdag, hogy még két rövid versből is mélységeket akarsz feltárni előttünk, és kincseket akarsz felhozni. Kérünk, bontsd ki előttünk a te szavadat, és taníts bennünket. Amen. Foglaljunk helyet. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de az a tapasztalatom, hogy az életünkben kevesebb az igazán boldog pillanat, mint a nem boldog, vagy akár boldogtalannak is mondhatnánk. Hát ha így éreztek, akkor nem vagytok egyedül, és semmi baj nincsen veletek, még Krisztus követőiként sem, még olyanokként sem, akik az élő Istenben reménykedtek. Jákob az életének a végén, amikor Egyiptom fáraójával beszélget, a világ egyik akkori világ leghatalmasabb emberével, és a fáraó megkérdezi tőle, hogy ki vagy te, elmondja, hogy Jákob vagyok, vándorlásaim évének a száma 130 esztendő, kevesebb volt benne a jó nap, mint a rossz. Így summázza az életét. Ugye tudjuk, hogy azért Jákob nem kevés nehézséget élt át. És azt mondja a végén, hogy nem volt benne minden jó. Tehát egyáltalán nem vagy egyedül, hogyha úgy érzed, hogy a boldog pillanatokra vadászni kell, a boldog pillanatokból kevesebb van, egyébként pedig többször éljük át valahogy a betöltetlenség, a hiány, az elégedetlenség és a boldogtalanságnak az állapotát. Sokkal többször éljük át. Miért van ez így? Erre szeretnénk ma rávilágítani. Miért élünk át újra és újra kudarcokat? Miért nem lehet az, hogy nekiállunk valaminek, és az működik, és szárnyalunk? Hányszor és hányszor éljük át azt, hogy szeretnénk valamit, és már az elején úgy érezzük, hogy nem úgy indul, mint ahogy szerettük volna. Miért van ez? Hányszor éltek át olyan érzelmeket, amiket amúgy nem akarnátok? Hányszor van olyan, hogy én jól akarom érezni magam, jól akarom érezni magam. De valahogy nem úgy megy, mint ahogy terveztük. Nem úgy megy, ahogyan szeretnénk. Miért van ez? És mit tudunk tenni ellene? Ezen a mai délelőttön szeretnék rávilágítani arra, hogy Isten hogyan gondolkodik erről, hogy a Biblia mit tanít nekünk arról, hogy hol helyezzük el az életünkben a boldogságot, mi lehet az életünkben a boldogságunknak a forrása, és mi nem az, szükségszerűen. És szeretném, hogyha meglátnánk, hogy hogyan gondolkodik Isten, aki szeretné egyéb iránt, hogy több boldog napunk legyen, mint ahány boldogtalan. Az emberi és az isteni természetnek a különbségéről szeretnék beszélni ezen a mai délelőttön. Mert ebben a rövid felolvasott két versben Péter valami olyan mélyreható, gyökeres ellentétről beszél, ami megakadályoz bennünket abban, hogy több boldog napunk legyen, mint boldogtalan. Mert választhatunk, hogy az emberi természetünk szerint szeretnénk élni, vagy választjuk azt a természetet, azt a jellemet, személyiséget, azt az életformát, amit a Biblia isteni természetnek nevez. És azt mondja Péter, hogy ha az isteni természetet választjuk, és ebben törekszünk járni, megpróbálkozunk abban járni, ami egyébként nekünk nem természetes, akkor növekedni fog a boldog napjainknak a száma. És ez még a legkevesebb. Mert gazdagság vár ránk az isteni természetben. De itt rögtön a legelején szeretnék leszögezni egy dolgot. Már a világképünk formálódása kapcsán is érintettem ezt, de most megint szeretném kihangsúlyozni. A boldogtalanságunknak az egyik legelemibb forrása az az, emberként is, de keresztényekként is, hogy a bűnt nem tartjuk elég szörnyűnek. Valószínűleg azért van ez így, mert hozzá kötődünk a bűnhöz, vagy a bűn kötődik hozzánk, mert az egész világ, amiben élünk, a bűn alá van rekesztve, el van szakadva Istentől, és nem is nagyon tudjuk, hogy pontosan hogyan kellene oda a láthatatlanhoz, a megfoghatatlanhoz kötődnünk. Amikor mégis elkezdünk Jézustól tanulni, és helyreáll a kapcsolat, és megértjük, hogy hogyan kötődhetünk a láthatatlanhoz, még akkor is ezer szállal kötődünk ehhez a világhoz, és így a bűnhöz. De javítsatok ki, hogyha tévedek, vagy hogyha egyedül vagyok azzal, hogy a bűnt egy csomószor nem látom elég szörnyűnek. A bűnt a Biblia úgy festi le előttünk, mint egy ragadozó vadállatot, ami az életünkre akar törni. A sátánt úgy mutatja be a Biblia, mint egy olyan kegyetlen gyilkos, aki miután gyilkolt, még röhög is az áldozatán. Ez a bűnnek a világa. Ez az Istentől elszakadt állapot. Ez az, amit mégsem látunk eléggé tragikusnak és szörnyűnek. És amikor az életünk folyamán járjuk az útjainkat, és olyan helyzetekbe keveredünk, ahol tudható, hogy választanunk lehet Isten és a bűn között, hányszor mentetek bele mégis ilyen helyzetekben a bűnbe? Hányszor voltatok úgy mégis, hogy még most egyszer utoljára? Még most az egyszer belefér. Amikor érzed azt, hogy ez most se neked, se a környezetednek nem lesz jó, de szabadjára engeded önmagadat. Szabadjára engeded azt, ami benned van. Indulatokban, szavakban, hozzáállásban, megnyilvánulásokban. És egyszer csak azon kapod magad, hogy hát természetesen elment tőlem a boldogság, mert kijött belőlem az, ami bennem volt. A bűnnek az a természete, ezt Mózes első könyvének a legelső lapjairól tudhatjuk, amikor Káinnak kezd beszélni Isten a bűn természetéről. Hogy egy ragadozó vadállat, ami az életedre akar törni, és nem fog kímélni, és az ajtó résen bebújik, és elharapja a torkodat. De a bűnnek a másik oldala, ami bekacsint hozzád az ajtó résen, az egy olyan nő, férfiak előnyben, egy olyan nő, aki vonzó, akire vágynál, akire azt mondanád, hogy gyere be, hozzám gyere be, mert vágyom rád, kívánlak téged, így mutatja be a bűnt a Biblia. Ezt mondja Káinnak az Úr. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. De a bűnt mégsem látjuk elég szörnyűnek. Mert hogyha látnánk olyannak a bűnt, mint amilyen, akkor azt mondanánk, hogy Uram, tépd ki belőlem, most ki belőlem, szakítsd ki belőlem, nem akarok ebben lenni, mert ez megöl engem, megöl. És ezzel párhuzamosan pedig, amikor a bűnt nem látjuk elég szörnyűnek, Isten akaratához pedig nem ragaszkodunk eléggé. Ez a kettő kéz a kézben jár. Mert ha elég szörnyűnek látod a bűnt, és tudod azt, hogy mivel van dolgod, akkor más sem akarsz majd, mint kézzel, lábbal, két kézzel, foggal, körömmel ragaszkodni Isten akaratához és az ő igazságához. Nem tudom, hogy hányszor, milyen gyakran éltek át olyan pillanatokat, amikor úgy közel kerültök Istennek a szívéhez. Krisztus követőiként ennek jobb esetben gyarapodnia kellene ezeknek az alkalmaknak. Amikor tényleg úgy közel érzed magad Isten szívéhez, amikor megsejted egy pillanatra, hogy hogyan gondolkodik és hogyan érez Isten. És az ilyen pillanatokban hirtelen nagyon durvának, roppant erőszakosnak láthatod a bűnt. És annál jobbnak és kívánatosnak Isten akaratát. Ezek azok a pillanatok, amikor azt mondjuk, hogy Uram, hadd menjek most a mennybe, mert semmi nincs, ami itt igazán kötne, ami itt igazán érdekelne, vagy értékes lenne, mert még ha vannak is jó dolgok, lerombolódik körülöttem a bennem lévő bűn miatt. És egy ilyen pillanatban kiált fel Pál apostol, amikor azt mondja, hogy látok egy harcot a saját testemben. Az elmémnek a harcát, ami akarja az Isten akaratát, ami be akarja tölteni Isten törvényét. Meg látok egy másik törvényt a tagjaimban, a testemben, ami pedig mindenestől tiltakozik az Isten törvénye ellen. És ez a kettő viaskodik bennem, harcol. Na, amikor ebben a harcodban egyszer csak közel kerülsz Isten szívéhez, és megérted, hogy mi ez, amit mi bűnnek nevezünk, és lassan elkoptatunk fogalomként, de hogy milyen tragikus, akkor azt fogod mondani, hogy soha semmi mást, csak Isten akaratát akarom az életemben. Isten azt szeretné, hogy ezek a pillanatok sokasodjanak, amikor közel kerülünk az ő szívéhez. Több csatornán dolgozik az Úr. Többféle módon enged közel a szívéhez. Mert pontosan tudja, hogy hozzánk milyen csatornán keresztül tud a leginkább szólni. Van olyan, aki a dicsőítésen keresztül tud közel kerülni Isten szívéhez. És ahogyan a dallamok és a szöveg kapcsolódnak, csatlakoznak, egyszer csak eléri a szívedet. Van olyan, aki kimegy a természetbe, sétál, és ahogy gyönyörködik a teremtett világban, egyszer csak úgy érzi, hogy le kell borulnom, mert Isten hatalmasabb, mint én. Van, aki olvassa az igét, a Bibliát, és valami olyat olvas, hogy mint amikor szíven talál a nyilvessző, úgy érzed, hogy itt most én meghaltam, és nem akarok mást, Uram, csak téged. Az ilyen pillanatokat ragadjátok meg, rejtsétek el, raktározzátok el önmagatokban, és amikor olyan helyzetbe kerültök, amikor a bűn nyilvánvalóvá válik, és rátok vágyódik, akkor mondjátok azt, hogy nem foglalkozom veled, nem érdekelsz, mert engem az Isten akarata érdekel. Nézzük tehát, mit mond Isten az emberi természetről, és mit mond az isteni természetről. Jakab apostol, és nézzük is, a levelében a gyülekezetnek elég keményen fogalmaz. Azt mondja, honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló, önző kívánságok okozzák ezeket? Harcok, viszálykodások az emberekben élő kívánság miatt. A kívánság az emberi természetnek a gyökere. Az emberi természetet a kívánság élteti. És a kívánság pedig hozzá köt bennünket ehhez a világhoz. Ezer szállal. A kívánság az Édenkert óta kötődik az ember természetéhez. És az ember természetét leemeli a láthatatlanról, a mennyről, és hozzá köti a földhöz. Magamban is ezt látom, a családomban is ezt látom, a gyerekeimben főleg ezt látom, hogy a kívánságuk mindent felülír. A Biblia a gyermekeket úgy mutatja be, mint akik példaképek előttünk a szülőkhöz való bizalmi kötődésben. Egyéb iránt semmilyen más szempontból nem példák. Semmilyen más szempontból. Pál apostol azt mondja, hogy mikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint gyermek, de amikor felnőttem, elhagytam a gyermeki dolgokat. A gyermekek, az ifjak, akik még nem tapasztalták az Urat, akik még nem döntöttek mellette, és akiket nem tanít a saját bölcsességére, azok nem példák. Olyan szempontból példa a gyerek, hogy hogyan kell nekünk kötődnünk Istenhez bizalommal. Ebből a szempontból Jézus többször hivatkozik rájuk, de egyébként nem. Mert azt látom a gyerekeimen, hogy a kívánságuk mindent felülír. Minden pillanatban zabolázatlanul önzőek. Már hogy önzőek tudnak lenni. És miről van szó, amikor arról beszélünk, hogy gyereknevelés? Akkor arra kell tanítanunk őket, hogy hogyan szabjanak határt, hogyan zárják korlátok közé a tagjaikban dúló önző kívánságokat. És Jakab azt mondja, hogy ez itt van közöttünk is. Ez itt lehet közöttünk is. Mi okozza olyan sokszor a boldogtalanságunkat? Az, hogy vannak kívánságaink, vannak vágyaink, és ezeket minden áron be akarjuk teljesíteni. És amikor a sok ember, aki a saját kívánságát akarja teljesíteni, találkozik egymással, akkor ezek a kívánságok természetszerűleg ütköznek egymással. Hát ettől ilyen ez a világ, amiben élünk. A sok önmaga kívánságát teljesíteni vágyó embernek a kívánságai ütköznek, és felerősítik egymást. Képzeljétek el egy napotokat. Mennyi mindenre vágytok? És mennyi minden nem teljesül be? Ezek közül természetszerűleg nem minden rossz. Ezen a ponton szeretném elválasztani a kívánságot néhány másik dologtól. Amikor megteremti Isten az embert, akkor célokat ad neki. A céljaink nem egyenlők a kívánságainkkal. Nem minden célunk rossz. Isten feladatot bíz az emberre, elég ambíciózus feladatokat. Például, hogy hajtsd uralmad alá a földet. Ez egy elég nagy dolog. És az embernek ad ehhez képességeket. Tehát a kívánság nem egyenlő azzal, hogy töltsd be a feladatodat. Nem egyenlő azzal, hogy ha valamire van ambíciód, akkor azt tedd meg. Csak miben különbözik mindez, amit most elmondtam a kívánságtól? Abban, hogy ezeket Isten adta az embernek. Isten mondta azt, hogy töltsd be a küldetésedet, hogy hajtsd uralmad alá a földet. Mit nem mondott az embernek Isten? Azt nem mondta, hogy egyél arról a fáról, amit megkíván a szemed. Ez a különbség, a célok, a feladatok betöltése és az emberi kívánság között. A boldogtalanságunknak a gyökere az az, hogy újra és újra olyan dolgokra vágyunk, amiket nem Isten akar behozni az életünkbe. Ez a boldogtalanságunknak a fő forrása. János apostol így fogalmaz az első levele második részében. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. János teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy két típusú életforma létezik. A kívánságnak az életformája, és az Isten akaratának az életformája. Az emberi természetet a kívánság élteti. Ez a hajtóereje, ez a drive-ja, ez a flow élménynek a motivációja. Hát, hogyha volt olyan korszak ebben a világban, ami a kívánságokat éltette, akkor az, amiben élünk, az most olyan. Hát önmagában már nagyon nem is kell titkolni, hát a társadalmunkat úgy hívják, hogy fogyasztói társadalom. A fogyasztás az a kívánságra épül. Hogyha szemre vennéd, hogy az otthonodban hány olyan dolog van, amire nincsen szükséged, akkor azt hiszem, hogy megtelne hamar a kuka. És ez azért van, mert egy olyan világban élünk, ami a kívánságot tűzte a zászlajára. Ha kiveszed a kívánságot, akkor ez a társadalom, ez elkezd összeomlani. Hát, hogyha nincs olyan vágy, amit generálnának itt a környezetünkben, hogy kívánd ezt, azt se tudtad, hogy létezik az a dolog, amiről a reklám szól, de most már, hogy tudod, kívánod. Ha nem látnád azt a ruhát, cipőt, mobiltelefont, autót, házat a környezetedben, ami felgerjeszti benned a kívánságot, lehet, hogy nem is kívánnád. De mivel ezek jelen vannak, a kívánság elkezd elégedetlenséget szülni benned. És amikor elkezded ezeket a dolgokat kívánni, az, hogyha nem Isten akaratából van, akkor boldogtalanságot fog eredményezni az életedben. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. És mit mondott Péter a felolvasott ige szakaszban? Azt mondja, hogy Isten megajándékozott bennünket drága és hatalmas ígéretekkel, hogy általuk isteni természet részeseivé váljunk. Tehát van lehetőség máshogy dönteni. Miért? Hogy megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Ezt ne szépítsük. A kívánság pusztulást okoz. Az, ahogyan az emberek élik az életüket, és köztük mi is, a saját kívánságainkkal együtt, ami nem Istentől származik, pusztulást hozzunk a világba, és pusztítjuk ezt a világot. Hányszor csattansz össze otthon a férjeddel, vagy a feleségeddel, a gyerekeddel, édesapáddal, édesanyáddal, olyan dolgokon, amik nem is lényegesek. Pusztán azért, mert te máshogy gondolkodsz, mert te más dologra vágysz, mert te mást akarsz most. Hát ezért kell hagynunk, hogy jöjjön Isten, jöjjön Jézus, ami Urunk, és azt mondja, hogy szeretnélek megajándékozni isteni természettel. Szeretnélek megajándékozni azzal, hogy megtanult, hogy Isten hogyan gondolkodik. Hogy egyre közelebb kerülj Isten szívéhez. Mert hogyha elkezdesz úgy gondolkodni és érezni, mint Isten, akkor ezekből egyre kevesebb lesz. annyira tragikus, de olyan sokszor eszembe jut, hogy ha most Jézus itt lenne a helyemben, akkor megbántaná a feleségemet? Akkor kiabálna a gyerekemmel? Akkor titkolózna? Akkor gonosz kívánságok, gonosz vágyak ébrednének benne? És tudom, hogy nem. És erre itt van Péter, és azt írja nekünk, hogy az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való azáltal, hogy megismertük őt. Isten ismerete behozza és elérhetővé teszi számunkra Istennek a természetét. Hát hogyha ez sikerül a magunkévá tenni, márpedig Istenen nem múlik, akkor sokkal élhetőbb, szerethetőbb, kedvesebb emberek leszünk, és sokkal inkább elérhetővé válik számunkra az emberek számára Krisztus rajtunk keresztül. Ahhoz a gondolathoz, hogy nem tartjuk elég szörnyűnek a bűnt, és nem vesszük elég komolyan Isten akaratát, ez masszívan hozzátartozik. Lehetséges olyanná válni, mint Jézus. Lehetséges olyanná válni, mint Jézus. Csak az a kérdés, hogy mi, mekkora vágy van bennünk arra, hogy ez meg is valósuljon. Szeretnék kivetíteni egy képet illusztrációként. És ezzel át is térünk a második pontra, az emberi természetről, az isteni természetre. Ezen a képen két hölgy látható, akik sziklát másznak. Láthatjátok, hogy ez a szikla eléggé meredek. Hova van kikötve a kötelük? Vajon? Igen, olvasok a szájakról. Föntre. Így van. Valahol fönt. A sziklának a tetején, ahová ők készülnek, oda vannak kikötve. És mivel oda föntre vannak kikötve, ezért, amikor alulról elkezdenek mászni, legyen bármilyen meredek is ez a szikla, mivel oda föl vannak kötve, a céljuk ott fönt van, ezért képesek lesznek elérni azt, ahova tartanak. Szeretném, hogy itt maradjon kint ez a kép egy kis mementóként, mert ez jól illusztrálja az emberi és az isteni természetnek a különbségét. Kerestem volna olyan képet, ahol olyan sziklamászót találok, akinek a biztosítási pontja lent a földhöz van rögzítve, de nem találtam. Vajon miért? Azért, mert nincsen olyan bolond ember, aki fölfelé akar menni, aki meg akar mászni egy meredek sziklát, és rögzíti magát a földhöz, aztán elkezd fölfelé mászni. Miért nincsen ilyen? Mert mindenki tudja, hogy ha föl akarok jutni, akkor hogyha lentre a földhöz biztosítom magamat, és elkezdek fölfelé mászni, akkor ha véletlenül megbotlok, le fogok zuhanni. Na most Isten királyságában ez pontosan ugyanígy van. De néha Krisztus követőiként mégis olyanok vagyunk, mint a bolond, hogy szeretnénk fölfelé jutni, szeretnénk boldogok lenni, de az emberi természetünk hozzá köt bennünket ehhez a múlandó világhoz a kívánságaink által. És már megismertük Krisztust, már tudjuk, hogy hova akarunk jutni, már tudjuk, hogy minden, amire szükségünk van, az fönt van a mennyben, a láthatatlanban. De nem vesszük ezt elég komolyan. És a biztosító köteleinket, amiktől azt várjuk, hogy az életünk jó legyen, működjön, boldogságot hozzon az életünkbe, kipányvázzuk a földhöz. Aztán elkezdünk fölfelé mászni, és amikor egy ilyen helyhez érünk, és nem tart meg bennünket a kötél, hanem zuhanunk, és aztán pofára esünk, akkor utána meg csodálkozunk. Csodálkozunk, hogy miért van ez így. Azért, mert az emberi természetünktől vártuk azt, hogy változást hozzon. Az emberi természetünktől vártuk azt, hogy boldogságot hozzon az életünkbe. De nem fog működni, és ezt Isten előre megmondja. Nem fog működni, mert az emberi természetünket a kívánság élteti az Édenkerttől fogva, és ez pedig szembe megy az Atya akaratával. És hogyha így éled az életedet, akkor újra és újra vissza fog zuhanni. Egészen addig, amíg a bűnt, a kívánságot nem látod elég szörnyűnek, addig mindig vissza fog zuhanni. De azt mondja Péter, hogy Jézus megismerése által ígéreteket kapunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyünk. Az isteni természetet már nem a kívánság élteti, hanem az Atya akarata. Mi Isten akarata az életemben? Az isteni természetünket ez élteti. Mit akar Isten? Szeretnék egy nagyon rövid axiómát mondani nektek. Isten akarata mindig jó lesz neked. Ez az, amiben egy csomószor nem is hiszünk. Isten akarata mindig jó lesz neked. Most csak magatokban, a szívetekben kell jelentkezni, jó? Hogy hányszor volt olyan, amikor azt mondtad, hogy Uram, hát lehet, hogy így akarod, de hogy ebben nekem semmi jó nincs, az tuti. De Isten akarata mindig jó lesz az életedben, mert az isteni természetet az Atya akarata élteti, és hozzá köt a mennyhez. A kívánság a földhöz fog kötni mindig. De mit mondott János? A világ elmúlik, és vele a kívánsága is. De aki az Atya akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Úgyhogy oda föl kellene kötni a biztosító köteledet. Oda kellene kipányvázni magadat. Jézus a hegyi beszédben mond egy érdekes mondatot. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Nem önmagában a sírás a boldogság. Hát sokszor sírtunk már jogosan. Sokszor sírtunk már úgy, hogy amúgy tényleg volt miért sírnunk. De nem arra mondja Jézus, hogy ez boldogság, hogy önmagában jó, ha sírsz. Boldogok, akik olyan közel kerültek az Atya szívéhez, annyira érzik és értik az ő akaratát, hogy elszomorodnak azon, ami körülöttük van. Fáj nekik az, ami körülöttük van. Nem akarják, hogy ez a világ ilyen legyen, mint amilyen, és ezen sírnak. De azt mondja Jézus, hogy figyelj, szerintem sem jó ez így. De ez egyszer elmúlik, én mindent újjáteremtek, és ott meg fogsz vigasztalódni. A római levél 12. fejezetében mondja Pál apostol, nagyon sokszor idézett ige nem véletlenül. Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, hogy mi az Isten akarata. Látjátok? Az isteni természet, amivel Jézus meg akar ajándékozni bennünket, az Isten akaratához fog kötődni. Az isteni természet az Atya akaratából táplálkozik. És ez lehetséges. Lehetséges olyanná válni, mint Jézus. Jézust miért nem látjuk boldogtalannak? Mert, csak hogy reális képünk legyen, látjuk Jézust szomorúnak, mikor meghal egy barátja. Látjuk Jézust szomorúnak, amikor látja azt, hogy a népe milyenné vált. Látjuk Jézust ingerültnek, amikor olyan dolgok történnek, aminek nem kellene történni mondjuk a templomban. De az a benyomásotok, ahogy olvassátok az evangéliumokat, hogy Jézus boldogtalan lett volna? Egyáltalán nem. Miért? János evangélium a 8. fejezetében ezt mondja Jézus. Aki elküldött engem, velem van. Nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Mindig azt teszem, ami neki kedves. Ez az atya akarata. Ez az isteni természet. Amit az atya akarata éltet. És végül, a harmadik pont. Az emberi természet elhagyható, az isteni természet pedig választható. Ezt azért szeretném nagyon aláhúzni, mert amikor szembesülünk a bűnünkkel, vagy bűneinkkel, szembesülünk a világnak az állapotával, elesettségével, bukottságával, akkor úgy tűnik, hogy nem tudok változni. Hogy lehetetlen kijönnöm abból, amiben vagyok. De a Biblia valami egész más képet fest erről. És amennyire nagyon nehéznek tűnik nekünk a változás, a Biblia annyira, hát ilyen maga módján könnyed képet fest erről. Nézzük, Pál apostol ezt írja az Efezusi levél 4. fejezetében. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Aztán folytatja a másik levélben, a Kolossei levélben, már múlt időben ír erről. Levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Két apostolról van szó, jobban mondom, háromról. Péter, János és Pál. És látjátok, hogy ugyanazok a fogalmak ismétlődnek. Hogy ezek az emberek, akik megismerték Jézust, ugyanúgy gondolkodnak. Ugyanúgy gondolkodnak kívánságról, vágyakról, megújulásról és új életről. Azt mondta Péter, hogy az ő isteni hatalma megajándékozott bennünket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt. És most mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy az új ember teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy megismerje őt. Isten megismerése folyamatos megújulást hoz az életedbe. Ez az isteni természet. Amikor olyanná válsz, mint Jézus, újra és újra Isten hozza a frissítéseket az életedben, mint egy számítógépnél. Hozza az újabb és újabb frissítéseket, hogy egyre újabb és ellenállóbb legyél. Miért vannak a frissítések a számítógépen? Többek között. Most István biztos el tudnám mondani, hogy milyen 15 dolog miatt. De én most egyet szeretnék kiemelni. Többek között azért, hogy az újabb és újabb vírusokkal szemben ellenállóbb legyen. Amikor azt mondja az Úr, hogy isteni természet részeseivé kell válnunk, akkor azért kell vágyakoznunk Jézus megismerésére, hogy újra és újra, ahogyan megismerjük őt, egyre ellenállóbbak legyünk mindazzal szemben, ami nem Istentől van. Ezt legutóbb egy svéd apologétától, egy hitvédelmi embertől hallottam, hogy az új test a mennyben az nem más, mint az ember 2.0, egy update. Mert sokan úgy gondolják, hogy hát elvesztünk valamit. Itt kell hagyni valamit, de hát az a valóság, az a valami, az update-elt ember, a frissített ember, a vírusoktól mentes ember, a bűntől mentes ember. A teremtőnek a képmására állandóan megújulunk, hogy egyre jobban megismerjük őt. És miért mondtam, hogy a Biblia olyan könnyedséggel ír erről a folyamatról? Mert azt mondja, hogy ez olyan, mint az öltözés meg a vetkőzés. Olyan nagyon azért nem szoktatok, gondolom, kínlódni, amikor este leveszitek a ruhátokat és pizsamába öltöztök, igaz? Ez megy. Megtanulja az ember gyerekkorában, aztán ez megy. Vagy amikor át kell öltözni egyik ruhából a másikba. Most itt ilyen normális ruhákra gondoljunk, ne egy mennyasszonyi ruhára. Azt mondja Pál, hogy a régi embert vessétek le, vetkőzzétek le, és öltsétek fel az új embert. Az emberi természetet hagyjátok el, az isteni természetet öltsétek magatokra. Nincs benne semmi bonyolult, semmi nehéz, semmi nagy kihívás. Csak el kell fogadni, hogy az emberi természet elhagyható, az isteni természet pedig választható. És végül egy olyan igével szeretném befejezni, amit Timóteusnak, a fiatal kollégájának és tanítványának ír Pál apostol. Ezt mondja: gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Pál apostol, mintha visszhangozná Pétert. Azt olvastuk: az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, mint hogyha két különböző dologról lenne szó. Élet és kegyesség. És mit mond Pál Timóteusnak? A kegyesség mindenre hasznos, mindenre elég, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Na ezért mondom azt, hogy az isteni természet választható, és az isteni természet növelni fogja a boldog napjaidnak a számát, hogyha ezt választod, hogyha odaföl biztosítod magadat a láthatatlanba Isten gondolkozásához. Mert a jelen életnek a boldogsága is ehhez kötődik, meg a jövendő életnek az ígérete is. Ha a földön szeretnél boldog lenni, a mennyben pedig örök életet nyerni, minden az Istennel való kapcsolatodban gyökerezik. A kegyességet, Isten félelmet, azt mi ma úgy fogalmaznánk, talán ezzel a fogalommal tudjuk leginkább leírni, hogy az Istennel való kapcsolatodnak a gyakorlása. Ez a kegyesség. Ha az Istennel való kapcsolatodat gyakorlod, oda biztosítod magadat az Úrhoz, akkor az boldogságot fog eredményezni itt a földön, és örök életet a mennyben. És erről ír Péter, erről ír Pál, ezt mondja János, és ezt mondom most nektek én is. Úgyhogy kösd magadat a mennyhez, oda biztosítsd magadat, mert ha a földhöz fogod biztosítani magadat, akkor ne csodálkozz, hogyha újra és újra lezuhansz, és az fájdalmas lesz. Keresd az Atya akaratát. Mert az isteni természetnek az éltető ereje, az az Atya akarata. Mit akar Isten az életemben? Ez a legelemibb, legalapvetőbb hétköznapi szituációkban is ugyanúgy igaz. És nem bonyolult, olvasod az igét, és átformálódsz az Atya képére. Átformálódsz a Teremtődnek a képére. És automatizmus szerűen az Atya akarata válik a sajátoddá. De ehhez a Teremtő képmására meg kell újulni. És végül fedezd fel az isteni természetedet. Gyakorold azt, milyen járni ebben az új természetben, amivel megajándékozott az Atya Jézusban, mert olyanná válni, mint Jézus, lehetséges a megváltás tekintetén kívül. Gyertek, ezért fogunk most imádkozni. Álljunk fel. Atyán, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy a te igéd lélek és élet. Atyán, szeretnénk olyan emberekké válni, akiket a te akaratod motivál. És el akarjuk hagyni az emberi természetet. Le akarjuk vetkőzni, Atyánk, a régi emberi természetet, amit a kívánságok megrontanak. Atyánk, olyan sok boldogtalan pillanatunk van a kívánságaink miatt. És mi a te akaratodat akarjuk keresni. A te céljaidat, a tőled kapott feladatokat, azokat a vágyakat és kívánságokat, amiket te helyezel el bennünk, Urunk. És azt pedig, ami nem tőled van, ami az emberi természetünkhöz kötődik, le akarjuk venni, mint egy régi koszos ruhát. Meg akarunk szabadulni tőlük. És atyánk, át akarunk élni újra és újra olyan pillanatokat, amikor közel kerülünk a te szívedhez. Szeretnénk úgy érezni és úgy gondolkodni, mint te. Szeretnénk, atyánk, a bűnt olyan szörnyűnek látni, mint te, és a te akaratodat drága kincsnek kezelni az életünkben. Segíts, kérünk, hogy oda föl hozzád, a mennyhez tudjuk rögzíteni magunkat. Oda tudjunk és oda akarjunk kötődni. És így tudjunk egyre inkább közeledni hozzád, Urunk. Kérünk, így áldj meg bennünket Jézus nevében. Amen. Maradjunk állva. A záró énekünket fogjuk énekelni.